Mennyi atyám, áldalak és dicsértelek azért a nagy szeretetért és kegyelemért, amivel körülveszel bennünket a mai nap folyamán is. Köszönöm neked ezt a délutánt, köszönöm, hogy itt lehetünk a gyülekezetben, köszönöm, hogy megtartottál eddig is minket. Kérlek téged, Uram, formáld a mi szíveinket. Szeretnénk rád figyelni, szeretnénk szíveinket, elménket megüresíteni, hogy te betöltess bennünket igéddel, a te lelkeddel. Tedd ezt velünk, kérlek, ezen a délután. Amen. Amen.
aktuális igét. Ma este az apostolok cselekedetéből fogjuk olvasni. Apostolok cselekedeteinek könyvéből a 4. rész, 32. versével kezdjük az olvasást. Majd egészen az 5. rész, 11. verséig olvassuk. A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából bármit is magáinak, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek földjük vagy házuk volt, eladták azokat, az eladott javak árát pedig elhozták, és letették az apostolok lába elé, azután szétosztották mindenkinek úgy, ahogyan szükség volt rá. József például, akinek az apostolok a Barnabás melléknevet adták, ami ezt jelenti vigasztalás fia, egy ciprusi származású lévita, mivel földje volt, szintén eladta, elhozta a pénzt és letette az apostolok lába elé. Egy ember név szerint Anániás feleségével, Szafirával együtt eladott egy birtokot, és árából feleségének tudtával félretett magának, egy részét pedig elvitte és az apostolok lába elé tette. Péter azonban így szólt: Anániás, miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából? Ha megmaradt volna, nem neked maradt volna meg? És miután eladtad, nem te rendelkeztél-e az árával? Mi indította a szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek. Amint meghallott Anániás ezeket a szavakat, összeesett és meghalt. Erre nagy félelem szállta meg mindazokat, akik ezt hallották. Az ifjak pedig felálltak, és betakarták őt, majd kivitték és eltemették. Mint egy 3 óra múlva a felesége is bement, mit sem tudva a történtekről. Péter megkérdezte tőle: mondd meg nekem, ennyiért adtátok el a földet? Ő így felelt: úgy van, ennyiért. Péter erre így szólt hozzá: miért egyeztetek meg abban, hogy megkísértitek az Úr lelkét? Íme azok, akik a férjedet eltemették, az ajtó előtt állnak és kivisznek téged. Az asszony pedig azonnal összeesett a láb előtt és meghalt. Amikor bejöttek az ifjak, halva találták, kivitték őt is, és eltemették a férje mellé. Erre nagy félelem szállta meg az egész gyülekezetet, és mindazokat, akik hallották ezeket.
Jézus Uram,
az első mondatát szeretném megismételni, és pedig így hangzik az ige: a hívők sokaságának pedig szíve, lelke egy vala. Nagyon megragadott ez a mondat. És mondjam azt, hogy az egész ige részből ez, ami nagyon, de nagyon szíven ütött, és gondolkoztam rajta sokat. hogy a hívőknek sokasága szívben, lélekben egy volt. És elkezdtem gondolkozni azon, hogy milyen az én szívem és milyen az én lelkem, mennyire egy a testvéreimmel. És mondhatom azt, hogy felismertem magamban sok hiányosságot. Hadd legyen ez most egy kérdés mai délutánon. Mennyire egy az én szívem, az én lelkem a testvéreimmel? Ahhoz, hogy így legyen, hadd olvassak fel még egy igeverset, a 31. igeverset, és abban ezt olvasom, hogy és mindenutána könyörögtek, megmozduló hely, ahol egybegyűltek, és betelének mindnyájan a szent lélekkel, és az Isten beszédét bátorsággal szólják vala. Ahhoz, hogy a szívünk, lelkünk egy legyen, ahhoz teljesen be kell töltsön bennünket Istennek lelke. És azt hiszem, hogy ebben az ige szakaszban ezt láthatjuk. Olvasunk két emberről, két családról, olvasunk Barabásról és Anániásról és családjáról, és úgy látjuk, hogy két különböző lélek lakik bennünk. Az egyikben Isten lelke lakik, addig, ameddig a másik párban úgy látjuk, hogy el vannak telve önmagukkal, nem adták át életüket Krisztusnak, és az ördög irányítja az életüket. Ahhoz, hogy az Isten lelke betöltsön engem, ahhoz úgy olvassuk, hogy át kell adjam életemet Krisztusnak, könyörögnöm kell. Ha a 24-es verset még elolvasnám, abban pedig úgy van, úgy olvassuk, hogy akik ott egybegyűltek, amikor Péter és János kiszabadultak, és megjelentek a gyülekezetben, elmentek a gyülekezetben, azok egy szívvel és egy lélekkel kezdtek el imádkozni. És úgy látom, hogy ez fontos számomra és mindannyiunk számára, hogy egy szívvel és egy lélekkel tudjunk Isten előtt lenni. Ha ez megtörténik, ha így tudunk imádkozni, akkor Isten lelke be tud tölteni bennünket teljesen. És akkor következik az, hogy szívem és lelkem egy a testvéreimmel is. Úgy olvasok itt a következő igeversekben, hogy sok mindenben, mondjam azt, hogy mindenben, még a vagyonunkban is egyek tudtak lenni. Egy érdekes ige része ez. És sokszor elgondolkoztam ezen az ige szakaszon. Miért is kellett Anániásnak, Safirának meghalni? Miért nincs ez a nagy elválasztó ma is? Isten mennyire könyörületes és kegyelmes hozzám. És mondhatom az mindannyiunkhoz, mert nem sújt le, amikor képmutatóskodok. Amikor mutatok valami szépet, ahogy itt is olvashatjuk, amint akkor mutatok többet, mint ami vagyok. Úgy látjuk, hogy Barabás őszintén eladta azt a kis földjét, ami volt, és odaadta a tanítványoknak. Odaadta az Úrnak, letette a tanítványok lábaihoz, hogy hadd osszák szét azoknak, akiknek szükségük van erre. És azt olvassuk, hogy Anániás és Safira eladott egy birtokot. Egy föld és egy birtok között azt hiszem nagy a különbség. Lehet, hogy több is volt az az összeg, amit ők adtak, mint Barabás. Nem tudom, én nem akarok fantáziálni, de az ige megjegyzi, hogy az egyik egy földet adott el, a másik egy birtokot. És akinek kevés volt, kevesebb volt, mégis odaadta az egészet. Mert teljes szívvel akarta szolgálni az ő Istenét. Mert neki fontosabb volt az, hogy szolgáljon, fontosabb volt, hogy más az ő testvérei közül ne lássanak szükséget. Addig, ameddig Anániásról azt olvassuk, hogy hát ő is vitt. De nem teljes szívvel. Vitt valamennyit. És úgy állította be, hogy az egészet. Én mennyire vagyok őszinte a gyülekezetben? Mennyire vagyok őszinte a testvéremek előtt? Vagy talán mutatom azt, hogy ki vagyok én? Ugye a délelőtt is foglalkoztunk ezzel. Mennyire mutatom a reális dolgot magamról? Vagy öntelt vagyok? És mutatok valami szépet? Isten nem azt vizsgálja, ami a szem előtt van, hanem azt, ami a szívemben van. És olyan jó ez, hogy ő ismer. Ugyanakkor ez figyelmeztet bennünket, az az ige szakasz, hogy minden bűnnek van következménye, van büntetése. Úgy látjuk, hogy Anániás és Szafira életében azonnal bekövetkezett. Hányszor előfordult már, hogy képmutatóskodtam. És elgondolkoztam, hogy én mégis még itt vagyok. Gondolkozunk el ezen. Milyen nagy kegyelem, hogy most itt lehetünk ezen a délután. És Isten nem sújtott le azonnal, amikor vétkeztünk, hanem ad kegyelmet. A mai délután egy ilyen kegyelem. És engedjük azt, hogy az Úr Jézus munkálkodjon bennünk, megtisztítson bennünket. Adjuk át teljesen életünket neki. Hadd legyünk egy ővele, és egymással is. Most az énekkar szolgálatát fogjuk meghallgatni, és az énekkar szolgálata után Onika, Döniz és Antalidia szolgálatát kérjük.
Ha szól az Úr, légy csendesen, ha dolgot ad, mondd, megteszem. Ha messze küld, gyorsan szaladj, ha csendre int, nyugton maradj. Minden szavát figyelve lesd, akaratát, folyvást keresd, s jöjjön öröm vagy fájdalom, boldog leszel, így majd nagyon.
Úgy látszik, hogy a tini csoportnak és köztünk, közte vagy benne nekünk is, akik ott vagyunk a tinikkel, duplán akar az utóbbi időben az Úr üzenni, ugyanis valami véletlen egybeesés folytán. Pont ezt a sorozatot vesszük a tini órán is, amit vasárnap délutánonként az égéket, amiket felolvasnak itt a testvérek. Úgyhogy egymáson mosolygunk, hogy mit a délelőtt már megbeszéltünk, megpróbáltunk megérteni az égéből, azt mi délutánonként újra halljuk. Ugyanúgy volt ma délelőtt is. És Nagyon sok igazságot véltünk felfedezni ebben az igében, és üzenetet próbáltunk kapni a mi korosztályunknak is, és volt az igének üzenete, nagyon sok volt, fogunk hallani a délután róla. Ami úgy kicsúcsosodott úgy bennem a délelőtt folyamán, ahogy foglalkoztunk az igével, hogy feltevődött a kérdés, hogy a Jóisten miért szólt be annyira drasztikusan és azonnal, hogy ennek a házaspárnak azonnal meg kellett halni. Miért tette ezt? És úgy értettük meg a Jóisten igéjéből, hogy az az első gyülekezet, ami akkor alakult, annyira tiszta volt, annyira érezhető volt Isten jelenlét, a Szentlélek munkája abban a gyülekezetben, hogy akkor abban a helyzetben nem férhetett meg a bűn. És persze próbáltunk párhuzamot vonni, különbségeket is a délelőtt folyamán, és eltéréseket a mi gyülekezetünk és az első gyülekezet között is. Úgy szív megremegett a szívünk bele, hogyha tegyük fel ma délelőtt, eljöttünk a gyülekezetbe, és Isten ítélete végig sepert volna rajtunk. Ha Isten szeme látta azt, hogy ki milyen lelkülettel jött a gyülekezetbe, kifelé mutatunk valamit, ahogy a Sámuel is mondta, de ki tudja, mi minden lapulhat meg bennünk. Ezt mindenki jól tudja. Megjegyzés, harag, talán gyűlölet a testvérünk iránt, irítség, panaszkodás, zugolódás, még mi minden meg tud a szívünkbe férni. És valóban úgy van, hogy ez egy kegyelmi alkalom. Hogyha jövünk a gyülekezetbe, és Isten nem sújt ránk. És ahogy készülgettem, egy szavalat, egy vers akadt a kezembe, amit most szeretnék elolvasni, mert még nem tudtam kívülről megtanulni, nagyon megragadott. Ez egy ima tulajdonképpen, vagy egy kérés, amit a költő megfogalmaz. Én is szeretnék ilyen Krisztus követő lenni. Krisztus követők. Krisztus szerelmének sugara bearanyozza a szíveket. A szíveket, melyek érette dobbannak össze. A szíveket, melyeknek lüktetése, érverése érette él, ő róla beszél. Ők azok, kiknek példaképük Krisztus, a názáreti Jézus, a szenvedő bárány, ki elvérzett az átokfán. Ők azok, kik tettükkel fémjelzik az életüket, és néki adják nem csak egy napra, egy egész életre életüket. S ha jő az alkony, és csillagtalan, sötét lesz az éj, bátran állják helyüket, tekintetük bátran néz a Golgotára. Onnan kérnek erőt és ihletet, onnan kapnak győzelmes hitet. Ők azok, kikről suttog a világ, vagy gúnykacajjal illeti őket, a Krisztus követőket. S ha netán próbaként szenvedni is kell, bátran néznek szembe, ha kell a halállal, vagy más próbával, tudva azt, hogy halál után jő a dicső feltámadás. Ó, bárha én is közéjük tartoznék. Közéjük, kik tekintetüket a keresztre emelik, közéjük, akik, ha kell, megmerik vallani hitüket, szerelmüket Krisztus iránt, megmerik mondani a világnak, hogy követői Isten szent fiának. Ó, bárha én is közéjük tartoznék, szerethetnék nagyobb szeretettel, sírhatnék bűnbánóbb könnyekkel, fohászkodhatnék erősebb hittel, reménykedhetnék szilárdabb reménnyel, egy örökké valóság biztos tudatában. Add meg! Ó, add meg nekem ezt, Uram! Amen.
Újból az énekar fogja dicsőíteni Isten, az énekar szolgálata után pedig szüstündet kérjük.
Mint a tűzszíved legyen, mint az Úrban teljesen, őt kövesse cüntelen, vele tarts lépést. Kérjem őszilárd hitet, engedelmes őszíved, Krisztelesed Istenet,
reggel, 7:30 és 8 óra után valamivel, 10 innen Szatmáról tanítók elindultunk egy útra, úti célunk Zila, a Magyar Baptista Imaház, ahol a Vasárnapi Iskolai Szövetségnek egy választó konferenciája volt. Útközben jó esett nekünk az, hogy ahogy szakaszra értünk, láthattuk a mi testvéreinket, a férfi testvéreket, akik ugye jó reggel korán ők is elindultak, és már azon fáradoztak, hogy ott felépülhessen minél hamarabb egy nagyon szép kis imaház. Jó volt nekik integetni így az autóból, és látni azt, hogy ilyenkor szombaton korán reggel már hányan sokan fáradoznak az Úr munkájáért. Aztán Zilanra érkezve 3 fontos dolog is történt velünk. Az egyik dolog az volt, hogy találkozhattunk olyan tanítókkal, olyan gyülekezeti tanítókkal, akikkel nagyon rég nem találkoztunk, ugyanis az országból mindenfelől érkeztek, körülbelül 90-en lehettünk együtt, és jó volt nekünk ez a találkozás. Aztán nem csak, hogy találkoztunk, de tanultunk is együtt. Egyik tanítónk Kovács Barna testvér volt, ugye gyülekezetünk elöljárója, és nagyon jó dolgot tanulhattunk tőle. Én, ami úgy megragadott az én szívembe, szeretném elmondani. Többek között elmondta azt, hogy egyszer egy fiatal fiú, egy ifjú szaladt Jézushoz, és tudni kell azt erről a fiúról, hogy a nevét nem tudjuk, de azt igen, hogy gazdag volt, már fiatal korában elérte azt, hogy nagyon gazdag volt, és egy nagyon jó vallásos nevelésben lehetett része kicsi gyerekkorától kezdve, mert azt mondja magáról, hogy ő ismeri a parancsolatokat, és nem csak ismeri, de be is tartotta mindet. Azonban volt egy nagyon fontos kérdése, amire választ még eddig nem kapott, és ezt a kérdést tette fel az Úr Jézusnak: mit kell tegyek ahhoz, hogy üdvözülhessek, hogy a mennybe juthassak? Jézus válasza erre egyszerű volt: add el mindened, amit van, és jöjj és kövess engem. Azonban ez a fiú bármennyire is jó tanítást kapott gyerekkorában, és hiába tartotta be a törvényt, gazdagsága is volt, elismerték, felnéztek rá az emberek, de most egy nagyon rossz döntést hozott. Mert nem vállalta azt, hogy követi az Úr Jézust. És azt olvassuk az igében, hogy szomorúan ment el az Úr Jézus elől. Aztán nem sokkal később egy másik fiatal nem tudott az Úr Jézushoz szaladni, mert vak volt, világtalan, ő nem látott. Neki a nevét tudjuk, sőt, még azt is tudjuk, hogy kinek a fia volt. Az ige említi, hogy a Timmeus fia, akit Bartimeusnak hívnak. Ő valószínűleg szegény volt, mivel koldult. Úgy ült a kapuban és koldult, amikor meghallotta, hogy Jézus arra jár. És mikor ő ezt meghallotta, akkor kiáltani kezdett: Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! Csitították a tanítványok, hogy hallgass, ezt nem illik ilyet, ne csinálj. De ő tudta, hogy kicsoda Jézus, ő is hallhatott róla. Lehet, hogy nem kapott olyan tanítást, mint a gazdag fiatal, de ő is tudta, hogy ki az. És ezért kiáltott bátran, nem hallgatott el, bárhogyan is mondták neki, Jézus pedig meghallja azt, aki hozzá kiált. És oda hívatta. Oda vitték hát a tanítványok, és azt mondta neki az Úr Jézus, hogy te mit akarsz, hogy veled cselekedjek? És ő csak annyit kért, hogy lásson. Az Úr Jézus pedig azt mondta neki, hogy a te hited megtartott téged. És azt olvassuk róla utána, hogy követte az Úr Jézust. Hát két fiatal volt elénk hozva példának. Az egyik, aki bár mindene megvolt, mindent tudott, mégis szomorúan ment el, mert nem vállalta a követését az Úrnak. A másik pedig, aki szegény sorsú volt és világtalan, hitt az Úr Jézus Krisztusban, és megkapta a legnagyobb kincset, amire csak vágyhatott az életben, megkapta az örök életet, amellett, hogy meg is gyógyult azonnal. Hát, ami bennem a tanulság ebből a történetből, azt röviden úgy fogalmaznám meg egy mondatban, amit szintén hallottam valakitől, azt hiszem itt Szatmáron, hogy a gazdagság segít abban, hogy jobban boldoguljunk ebben az életben, de csak a hit vihet át bennünket a másik életbe, az örök életbe. És azért imádkozom, és az a tanítók kérése, vágya, hogy bár csak tudnánk olyan bölcsen tanítani a gyerekeket, és mint szülők úgy nevelni a gyermekeinket, hogy válasszák az Úr Jézust, és kövessék őt. Hát a tanítás után pedig a választások is megtörténtek, ugye, mert ez volt a fő célja a találkozásunknak, hogy válasszunk a vasárnapi iskolai szövetség élére egy vezetőt, és mellé segítőket. 4 évente van ez a választás, és a mostani alkalommal, akit megválasztottunk, az Boros Emília, a lelkipásztor felesége Temesváról. Ő lett tehát a vasárnapi iskolai szövetség elnöke, ugye jól mondom. És a titkár pedig, akit szintén megválasztottunk, Máté Imola, aki civil foglalkozásban tanárnő, és ő Székelyudvarhely mellől, egy faluból, nem tudom a nevét, onnan származik, ott él, ott dolgozik, és munkálkodik az Úrért. És amit még fontos lenne megemlítenem, az, hogy 25 éve annak, hogy a vasárnapiskolai szövetség működik. Aztán Borzási Pál testvér, a magyar lónai lelkipásztor volt ott jelen, ő vezette le ezt az egész gyűlést, ő zárta egy igei üzenettel, rövid igei üzenettel, ezt pedig szeretném felolvasni a Bibliából, így szeretném zárni beszédemet. A Tesszalonika beliekhez írott levélből, 5. részből 12. vers. Kérünk továbbá titeket, atyám fiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, és elöljáróitok az Úrban, és intenek titeket. És az ő munkájukért viseltessetek irántuk megkülönböztetett szeretettel. Egymással békességben éljetek. Kérünk továbbá titeket, atyám fiai, hogy intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőtleneket, és türelmesek legyetek mindenki iránt. Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjetek, úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. Amen.
Újra meghallgatjuk az énekkar szolgálatát, és utána pedig Nagykassa Esztert kérjük bizonságtevésre.
Vigyázz és sokra merünk őri maga, majd kora reggel a nap jövő. Mindig csak Jézus felje melkök hagyja, és szíved végre völgyén.
Nagyon szép igéket olvastunk fel ma délután. Ezt az ige szakaszt már otthon is elolvastam, és úgy elgondolkodtam rajta. Adakozói lelkület, gyönyörű a téma, amivel foglalkozunk. Hát, ahogy úgy végig gondoltam ezeket az igéket, úgy arra gondoltam, és azt világította meg az Úr előttem, hogy hát ez annyira tág ez a kör, hogy itt vizsgálhatja az Úr, megkezdve a pénztárcánktól az időnkig, és egész életünket. Hát az Úr teszi ezt az ő gyermekeivel, nem csak egy nap, egy vasárnap, amikor történetesen ezzel az igével foglalkozunk, hanem teszi ezt minden nap. És ahogy vizsgálgatta az én szívemet, és arra gondoltam, hogy akkor, amikor talán meglátok egy kéregetőt, olyan könnyen odaadom azt a pár lejt, és no hát boldoguljon ő is, vagy ki tudja, milyen gondolatok, más gondolatok fordulnak meg bennem és bennünk. De akkor, amikor az Úr kéri az időmet, akkor, amikor kéri az erőmet, akkor le tudok erről mondani? Hát van elég dolgom, megkísérthet az ördög, és engem is nagyon sokszor megkísértett. Hát nagyon sok munkám van, hát, és sorolhatjuk a dolgokat. De testvérek, mink van, amit nem az Úrtól kapunk? Ha az Úr nem adná az erőt, hogy minden nap fölkeljünk és elmenjünk a munkába, hogyan lenne, hogyan zajlana az életünk? És úgy, ahogy ezt végig gondoltam, arra gondoltam, és ezt mutatta meg az Úr, és egyre inkább munkálja bennem, hogy semmit magamnak, mindent neki. Úgyis csak azon van áldás, és csak azt áldhatja meg az Úr, amit igazán oda tudok tenni az ő kezébe. Sokszor lemondással jár. Szeretném ezt a lemondást megtanulni. És odafigyelni arra, hogy a Jóisten minden időszakban mire szeretne és mire akar megtanítani. Ezzel kapcsolatban egy kis ige, egy kis verset is szeretnék megosztani a testvérekkel. Szorozd meg! Megoldatlan feladaton felett virasztok, hiányzik a felelet. Jöjj, mesterem! Nézd, nem bírok vele. Csak könnyeimmel öntözöm tele. Ha éhezők, könyörgő szájakér, aszott kéz nyúl betevő falattér, a lelkem olyan kiaszott szegény, magam is éhes, hogyan segíthetek én? Elfogyott a hit, és elfogy az erő. A kevesemmel hogy állhatok elő? A keveset ezreknek osztani, hogy mindenkinek jusson valami. Jusson valami, és jusson elég. Mester, lehet? Hát, szorozd meg előbb. A szorzó az én két kezem legyen. Emlékezzél csak, ott azon a hegyen az ezrek, az öt árpa kenyér, és te búslakodsz a kevessedért. Szorozz! Enyém az éhező sereg. Szorozz! Én mindig megsegítelek. Szorozz! Az én szolgám mindig egyszerű legyen. Ha adni kell, mindig tőlem vegyen. Szorzok, és hajnalfényben ég, a diadalmas eredmény elég. Amen.
szeretettel köszöntünk mindenkit, aki ma este eljött, és együtt lehetünk az Úr Jézus jelenlétében. És kívánjuk azt, hogy az Úr áldjon meg mindenkit. Kérem szépen az énekkar szolgálatát. És értet követlek, Jézusom. És én is úgy vagyok vele, hogy úgy érzem, és úgy látom, hogy nagy felelősség ebből az igéből is szólni. A felolvasott igeszakasz az első gyülekezet történetéből, az egyház megalakulásának egy kezdeti szakaszából van följegyezve. Hát és... Sokszor úgy ideális gyülekezetként nézünk vissza erre a gyülekezetre, és úgy vágyakozunk azután az állapotok után, amik akkor voltak. És nem is baj ez, hogyha vágyakozunk ilyen állapotok után, kivéve akkor, hogyha nem éppenséggel úgy akarom elérni azt a helyzetet, hogy hát bárcsak jönne már az Úr lelke, és változtatnám meg az én tökéletlen gyarló testvéreimet, bárcsak tenne már valamit ezzel a gyülekezettel, hiszen olyan lapos, olyan semmilyen, de hát én majd, hogyha az Úr elvégzi ezt a munkát, akkor majd én is bekapcsolódok, akkor majd én is ott leszek a gyülekezetbe. Nem ilyen vágyakozás kell legyen a mi szívünkben, hanem úgy kell, mi ezt vágyjuk, hogy először kezdje a mi életünkbe. Kezdje az én életembe először ezt a változtatást, ezt a tisztító munkáját. És valóban különleges időszak volt ez a gyülekezet életében, és kicsit nézzük meg, hogy mik is voltak jellemzőek rá az igéből. Megemlít az ige, a felolvasott rész is, meg az előző részek is megemlítenek egy-egy dolgot, ami jellemző volt erre az időszakra, a gyülekezet állapotára. Olvashatjuk azt, hogy kitartóan naponta részt vettek az apostoli tanításban, közösségben, a kenyér megtörésben, az imádkozásban. Örömmel, tiszta szívvel dicsérték Istent, Aztán azt is írja az ige, hogy kedvelte őket az egész nép. Nem csak maguk tetszésére voltak, hanem jó bizonyság volt kifelé is. Aztán bátran, erővel hirdették Isten igéjét. Csodák történtek ebben az időszakban, gyógyulások, illetve szabadulásokról olvashatunk. Aztán a mai részből is olvashatjuk azt, hogy senki sem mondott vagyonából bármit is magáinak, hanem mindenük közös volt. És ebből kifolyólag következett az is, hogy nem volt köztük igazából szűkölködő sem. Annyira egyértelmű volt Istennek a jelenléte, Isten szent lelkének a kiáradása, hogy kérdésem fűződhetett ahhoz, hogy ez nem csak egy jó társaság, úgymond nem csak egy klub, nem csak egy vallásos összejövetel, egy szertartás, egy megszokott Isten tisztelet, hanem ez egy élő szervezet. Ez Krisztus testének a tagja. Ez nyilvánvaló volt abban az időben, és talán valóban, hogyha kicsit összehasonlítjuk a mai korral, a jelenkor gyülekezetével, talán nem sokat kell töprengünk rajta, hogy meglássuk azt, hogy igencsak eltávolodtunk attól a szintől, amit az a gyülekezet képviselt. És van mihez visszatérni, van mihez igazítani életünket, személyes életünket és gyülekezeti életünket. Lehet, hogy sok minden már nem ugyanabban a formában, kivitelezésben történik meg, de mégis az irány, az alapelv, azok megmaradnak, és azokat jó, hogyha magunkévá tesszük. És ma este az Úr egy kicsit az adakozásra fókuszálja mi tekintetünket, és ezzel kapcsolatosan is mondnékünk néhány igazságot az ige, és amit már lehet, hogy hallottunk is a mai este folyamán. Hát legutóbb talán két hete, mikor Ivanicki testvére szolgált ebből az igéből, akkor olvastuk fel azt, hogy az akkori testvérek egy szívvel és egy lélekkel könyörögtek, és úgy könyörögtek, hogy megrendült az a hely. És akkor hát bennünk volt ez a fohász, vagy imádkoztunk is azért, hogy az Úr újítsa meg a mi imaóráinkat, bárcsak lennének a mi ima alkalmaink és ilyenek, és jól tettük, és kell imádkozunk ezért szüntelenül. Úgy elgondolkoztam, hogy valóban, ahogy testvérünk mondta, hogy ezeknek az embereknek egy volt a szívük, egy volt a lelkük, és a mai igéből kiderült az is, hogy egy volt a zsebük is. Hát nagyon sokszor itt jut úgymond bökkenőre a hívő élet sokaknál, mikor a zsebéhez ér a hívő embernek az ige. A hétfő este beszélgettünk a férfi testvérekkel, és a 73. Zsoltár alapján osztottunk meg egymással igazságokat, annak kapcsán, hogy milyen is a hívő embernek a boldogulása ebben a világban. És meg is egyezte az egyik testvér, hogy olyan nagy a hajlandóság bennünk sokszor, hogy ami lelki életünket külön válasszuk az anyagiaktól, és külön-külön területként kezeljük őket. Pedig nem így kell ez legyen, hiszen a mi lelkünkhöz tartozik a mi testünk is, a mi anyagi dolgaink is, és minden bizonnyal nem a mi anyagi dolgainknak kell hatással lennie a lelki életünkre, hanem a mi lelki életünknek kell, hogy meghatározza, kell, hogy hatással legyen a mi anyagi dolgainkra, a mi pénzkezelésünkre is. És hadd mondjam azt, hogy talán nagyon sokszor a világ felé még talán többet mond a hívő ember adakozása, mint egy-egy imaóra. Elfőnbe jutott történet, mikor katonaság ideje alatt voltam, és volt egy alkalom, amikor el kellett vinni alaktanyának az ezredesét, és egy másik főbeosztású parancsnokot Kolozsvára. És ugye hát az úton beszélgetés volt az autóban, és hát kiderült, hogy ugye hívő vagyok, és ennek az ezredesnek csak egy valami nem fért a fejébe a hívőséggel kapcsolatban, hogy hogy lehet, hogy azok az emberek odaadják 10%-át a fizetésüknek. Hogy lehet, hogy a hívők tizedet adnak, hát az nagyon sok. Hát az hogy lehet ezt megcsinálni? És nyilván, hogy nézőpont kérdése, ugye ismerjük a klasszikus példázatot, hogyha kapok valakitől 10 almát, akkor, hogyha hálából egyet visszaadok, akkor ugye még mindig ott marad a 9. Persze nézőpont kérdése, hogy kitől kapom az almát. Aztán nem olyan rég beszélgettem valakivel, ugye az eseményekkel kapcsolatban, amiken átmentünk egy-két évvel ezelőtt, mikor ugye tűzesetben volt részünk, és mondja az illető, hogy hát biztosan nem volt könnyű megélni azt az időszakot. És mondom, hogy valóban nem volt könnyű, de mégis könnyű volt. És kicsit beszéltem arról, hogy milyen csodákat éltünk át, hogy hogyan tapasztaltuk a Jóistennek a gondviselését, éppen esetleg akkor, mikor valaki a háztájékliból hozott, egészen addig, mikor valaki egy autónyi deszkát küldött számlával együtt kifizetve. Ezt se valahogy nem akarta megérteni, és azt mondja, hogy de igaz úgy, hogy úgy elküldte, de majd később ugye ki kellett fizetni. Mondom, nem, küldte a számlát és a nyugtát is, hogy ki van fizetve. De létezik ilyen a mai világban. Igen, létezik. Akkor, hogyha Krisztus gyermekei egy szívvel, egy lélekkel egyek az Úrban. Hát vizsgálja a mai esti igénk, és úgy mérlegre teszi az anyagiakhoz való hozzáállásunkat. És láthatjuk azt, hogy az akkori gyülekezet életében senki sem mondott a vagyonából bármit is a magáinak, hanem mindenük közös volt. Nem mondták a magukénak, egyrészt azért is, mert különösen megtapasztáltak a Jóisten szeretetét, kiáradt az ő szeretete, és nem tehettek mást egymásukkal szemben sem, mint hogy szerették egymást, odafigyeltek egymás szükségeire is. Viszont ott volt az is, hogy ők várták Jézus visszajöveteleit. És nem valamikori távoli időpontra képzelték ezt el, hanem olyan közeli eseménynek tartották és várták, hogy azt mondták, hogy az anyagiaknak végül is nincsen nagy értéke. És ugye elgondolkoztam, hogy mi azóta sokkalta közeli vagyunk az Úr visszajöveteléhez. Talán olyan közel, illetve nem talán olyan közel, soha nem volt még az Úr visszajövetele, mint most. És nem lesz olyan közel, mint ezután egy óra múlva. És mégis, mintha a szívünk még jobban hozzá lenne nőve az anyagiakhoz, mint hogyha jobban ragaszkodnánk a földiekhez. Azok a testvéreink, akik akkor éltek, úgy látták, hogy az, ami kézzel fogható, amit ők vagyonuknak tartottak, aztól el tudtak szakadni. Nem kötötte őket annyira, nem az volt az érték számukra, hanem készek voltak azt pénzé tenni, és letenni az apostolok lábához. És az Úr Jézus erre tanít bennünket ma is, Isten igéje, hogy bár sok minden megváltozott azokhoz az időkhöz képest a gyülekezet működésével kapcsolatosan, de az anyagi forrásokat tekintve, Jóisten ma sem képzel el másképpen, ma sem adott másféle megoldást arra, hogy fönntartsa magát a gyülekezet, mint az akkori időkben. Ma is a szentekre bízta ezt. Az Úr gyermekére van rábízva az, hogy adakozzanak, hogy ezáltal ellássák a gyülekezet működését is. Nem az állami szervekre kell ezt bízzuk, nem különféle pályázatok, nem tudom mi milyen szponzorok. Az Úr persze használhat ilyen különleges eseteket is, mikor egy-egy projektről esetleg gondot visel, de az alap az, hogy a gyülekezet anyagi forrásairól való gondoskodást az ő gyermekeire bízta. És úgy kell vennünk ezt ma is, mint kötelesség. Persze nem állnak mögöttünk fenyegetve, nem tudom milyen szervek, és számon kérik ezt tőlünk, de az Úr igéjéből ezt magunkévá kell tegyük, hogy az Úr gyermekeinek ez kötelessége. És ez talán az egyik első alapelv, amit az adakozással megtanulhatunk ebből a ma esti igéből is. Aztán egy következő dolog, amit jó, hogyha magunkévá teszünk, és állandóan ott van bennünk ez a tudat, ez a hozzáállás, ami az akkori testvérekben is volt, hogy senki sem mondott vagyonából bármit is a magáinak. Senki sem mondott a vagyonából bármit is a magáinak. És mit mondom azt, hogy nézőpont kérdése, hogy bármink is legyen, azt mind az Úrtól kaptuk. És nem önös szándékunk, nem a mi élvezeteink, nem a mi céljaink kiélésére, hanem az Úr sáfársággal bízta meg az övéit. Egy időre ránk bízta, megkaptuk, el kell számoljunk vele. Ezt mindig ott kell tartsuk szem előtt, hogy ne tartsuk a magunkénak. Egy másik alapelv, amit az igéből kiolvashatunk, az, ahogyan ezek az adakozó testvérek eljártak. Mert mindegyik esetben úgy olvashatjuk, hogy az eladott javak árát pedig elhozták, és letették az apostolok lába elé. Hát eszembe jutott, hogy olyan sokszor van úgy, hogy vannak adakozók, akik azt mondják, hogy na hát én adok egy bizonyos összeget, de akkor abból legyetek szívesek, és oldjátok meg a légkondicionálást. Vagy éppen egy piros szőnyeget tegyetek be középre. Azért, mert arra én adom a pénzt. Hát nem mondom, hogy rossz dolog, és alkalmottán az Úr használhat így is testvéreket, hogy céladományokra szánnak pénzt. De mégis legyen ott ez a hozzáállás, ez a lelkület bennünk, hogy letették az apostolok lábaihoz. És mit jelentette az, hogy idáig én rendelkeztem vele, innentől kezdve letettem, és a testvérekre bízom. Letették az apostolok lábaihoz. Innentől nem fogom visszavenni, mint az egyik testvér évek múltán majd üzent Magyarországról, mikor valamikor még itt lakott, hogy annak idején, mikor az épületet építettük, nem tudom mennyi pénzt adtam, most jó lenne, hogyha visszatudnák küldeni a testvérek. Letették az apostolok lábaihoz, és onnantól kezdve nem én rendelkezek vele. Nincsen igényem, nem szabok feltételeket, hanem az Úrra bízom. Aztán említ itt az ige neveket is. József például, akinek az apostolok a Barnabás melléknevet adták, ami azt jelenti vigasztalás fia. Elgondolkoztam, hogy ez az ember minden bizonnyal nem véletlenül kapta meg azt a melléknevet, hogy a vigasztalás fia. Mert valami kellett legyen mögötte, hogy ezt az embert így elnevezzék. Az ő szolgáló élete, az ő másokra odafigyelő jelenvonásai, mint hozzájárultak ahhoz, hogy ezt az embert ilyen melléknével illessék. És ebből is levonhatjuk azt a következtetést. Tudjuk, ugye olvastuk az igéből, hogy ez az ember, Barnabás, eladta a földterületét és az egész ellenértékét beszolgáltatta a gyülekezet javára. És amit levonhatunk ebből következtetésképpen az, hogy a mi adakozásunkat mindenkor alá kell támasztani a mi életünk. Nem elég csak adakozni, nem elég csak tenni oda, aztán a nevünk legyen őt, de élünk, ahogyan akarunk, megteszünk, amit akarunk. Úgy, ahogyan Barnabás életéből is kitűnik, és az ő neve is ezt sugallja, az ő élete alap volt ahhoz, hogy adakozása kedves lehessen az Úr előtt. Barnabás nevén kívül még említésre kerülnek nevek ebben az igében, és sajnos elég szomorú történet fűződik hozzá, mint azt felolvastuk, Anániás és Szafiráról van szó. És azt láttuk, hogy ők is adakoztak. Sőt, azt is látjuk, hogy egységben vannak. Mert látjuk azt, hogy Anániás és Szafira nagyon szépen megegyezett arról, hogy a birtokuk, amivel rendelkeztek, eladják. Mikor adják el, kinek adják el, mennyire adják el, erről ők megegyeztek. Megegyeztek arról is, hogy hát a kapott pénzből egy részét félreteszik. Aztán megegyeztek arról is, hogy az összeget, amit bevisznek, arról majd úgy mondják, hogy ez a teljes vételár, amiért eladták a telket. Tehát látjuk azt, hogy lehet egyé lenni a rosszban is. Ilyen könnyen. És ma reggel foglalkozott a gyülekezet azzal a bibliaórai témával, és az ige hirdetés alatt is, hogy felelősségteljes életvitel. És volt arról szó, hogy ha bűnbe esik is a társad, akkor figyelj oda, és igazíts ki az ő életét. Szeliden, szeretettel, alázattal. De sokszor, mikor felháborodik a férj, és dúzzog, és tüzel, olyankor a feleség mit csinál? Megy és locsolja egy kicsit olajjal. Hadd égjen még jobban, igaz? Vagy lehetne sorolni sok mindent, de azért vagyunk egymásnak, éppenséggel férj és feleség, vagy testvér és testvér egymás mellett a gyülekezetben, hogy felelősségteljes életet éljünk, ahogy azt ma hallottunk. Hogy odafigyeljünk egymásra, és hogyha látjuk azt, hogy a másik éppenséggel megkísértetik, megoszta velünk hibás döntését, elgondolását, akkor legyek én az, aki tudom figyelmeztetni, hogy állj meg, nem jó, ez így nem helyes. Nem az a dolgunk, hogy mellé álljunk a rosszban is, és akkor esetleg még ahogy mondtam, olajat öntünk a tűzre. Legyünk hálásak akkor, mikor feleségünk, mikor esetleg férjünk, int bennünket, figyelmeztet bennünket, mikor nyitogatja mi lelki személyünket. Hát Anániás és Szafira esetében ez úgy tűnik, hogy nem működött. Sajnos ők egyek voltak a rosszban, egyhangulag hoztak rossz döntést. Nem tudom, hogy milyen okból kifolyólag tehették ezt, esetleg látták azt, hogy Barnabásnál milyen sikere volt, esetleg elismerésben részesült, vagy csak azt, hogy most mindenki igen-igen ezt csinálja, akkor illene nekünk is valamit csinálni. Nem tudom, hogy igazából mi volt a motivációjuk, de ebből is jó, hogyha levonunk néhány következtetés, hogy milyen lehet a helytelen magatartás az adakozást illetően. Az egyik helytelen magatartás az, amit már hallottunk is, hogy adni azért, mert más is adott. Vagy adni ugye versengésből. Azért, hogy ne maradjak le én se, hát akkor valahogy próbálom tartani a lépést. Vagy adni azért, hogy elismerésben részesüljek. Vagy nem tudom én miben, kiváltságokban esetleg. Ilyen gondolatokkal adni, adakozni. És bármelyiket is soroljuk, valóban mindegyikre ráillik az a jellemző, amit ma már hallottunk, hogy képmutatás. És a hazugság mellett, amit Anániás és Szafira is elmondott, mondhatjuk ezt, hogy ez volt a másik jelentős bűn, a képmutatás, ami miatt nekük meg kellett halniuk. Ugye ők emberileg jól kitalálták, kifundálták, hogyan is lesz, véghez vitték, teljesítették azt, amit elgondoltak, és mindezt, amit így létrehoztak, amit ők úgy megalkottak az elméjükben, ezt így be akarták sorolni szépen oda, ahova a többi szent cselekedet is besorolódott. Valahogy rá akarták nyomni a Szentléleknek a bélyegét az ő cselekedeteikre is. Bár ott volt a hamisság, a hazugság, a képmutatás benne, de nem számít az, az a lényeg, hogy mi látszik a testvériség előtt, és akkor menjünk előre, mi sem maradjunk le. És akkor majd az Úr majd igazol bennünket, rányomja az ő szent lelkének pecsétjét. Úgy, mikor készülgettem olyan újból és újból, az a kép jutott eszembe, hogy nagyon sokszor beleeshetünk mi is, mai előgyülekezet ebbe a kísértésbe. És hallottunk már itt több minden dolgot is, hogy megtarthatunk magunknak olyan dolgokat, ami nem minket illet, akár az időnkből, akár az erőnkből, szeretetünkből, sok mindenből. Bennem mégis egy dolog úgy motoszkált, hogy nem-e fordul elő gyülekezetünkben is olyasmi, hogy nem tudom milyen hatásra, mint ahogy Anániás és Szafira esetében sem tudom pontosan, talán a szülői nyomásra, talán azért, mert már itt az ideje, és lépni kellene, be kellene keresztelkedni. Vannak, akik kiállnak, és valamit elmondanak. És szeretnék, hogy ott legyen a Szentléleknek a pecsétje rajta. Bár látjuk azt, és érezzük azt, hogy nem az igazi. Ez még nem a megtérés. De valami miatt úgy szeretné. Eljutott valameddig, de nem az igazi. Az Úr igéje figyelmeztet ma este bennünket is, hogy ne csapjuk be magunkat. Azt mondta Péter akkor Anániásnak, hogy miután eladtad, nem te rendelkeztél az árával? Mi indított a szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. És soha nem elsősorban embereket fogunk becsapni, lehet, hogy becsaphatunk valakiket, még önmagunkat is, de Istent soha nem csapjuk be. Úgy, ahogy ma volt az igében, de tévejegyetek, Istent nem lehet megcsúfolni. Az a becsületes akkor, hogyha kiáll valaki, és elmondja, hogy nézzétek, ennyit eladtam, de ennyit tudok belőle odaadni. Még nem tértem meg, eddig eljutottam, de szeretnék tovább jutni. Imádkozzon értem a gyülekezet. És úgy gondolom, hogy az Úr megáldja az ilyen őszinte, becsületes hozzáállást. Nem kell mi bevezessük, nem kell mi elfogadjuk a képmutatást, csak azért, mert nagyon szeretnénk valamit. Aztán látjuk azt, hogy milyen szomorú, milyen fájdalmas szolgálatot végeztek azon a napon, azon az estén az ott jelenlevő fiatalok. Ugye fordultak, vitték ki az egyik halottat, megint fordultak, vitték ki a másik halottat, egyiket is temették, másikat is temették. És ilyen fájdalmas következményei voltak ennek a hamisságnak. És valóban fölmerül a kérdés bennünk, hogy hogyan lehet ez? Nem volt-e túl szigorú Isten? Miért nem volt irgalmasabb? vagy hol van akkor Istennek a kegyelme, vagy ilyen hasonló kérdések. És még én is ezen gondolkoztam, elsősorban először is egy válasz az, ami megfogalmazódott bennem, hogy én és senki más nem vagyunk abban a pozícióban, hogy most vagy bármikor is kérdőre vonjuk Istent. Azért, amit és hogyan cselekszik ő. Soha nem vagyunk abban a pozícióban, hogy mi vádoljuk vagy kérdőre vonjuk Istent. A másik dolog, amit ma már hallottunk, hogy valóban a gyülekezet egy ilyen kezdeti szakaszában volt a megalakulásának, és Isten nem tolerálhatta azt, hogy sátáni munka, hiszen úgy olvastuk azt, hogy mikor Péter rákérdett, hogy miért szállta meg a sátán a szívedet, a sátáni munka történt ott akkor abban annak az embernek a szívében, és Isten ezt nem tolerálhatta, hogy abban, amit ő olyan tökéletesen létrehozott, és ami akkor olyan tökéletesen és olyan kristálytisztán működött, hogy így belerondítson a sátán. És akkor abban a helyzetben Isten részéről ez volt a válaszlépés. És azzal kezdtem, hogy mennyire mennyországi állapotok voltak akkor az első gyülekezetben, és Isten áldásai mennyire áradtak és kiáradtak akkor. És akkor, mikor Istennek ilyen különleges gazdagsággal árad ki az ő szent lelke, és ennyire közel jön az ő jelenléte, akkor mindig is ilyen különös szigorral bánik az ő gyermekeivel és az ő szolgálóival, akkor, mikor bűnről van szó. Kicsit igazságtalan és ferdett dolog lenne az részünkről, mikor azt mondjuk, hogy vágyjuk és várjuk azt az állapotot, az első gyülekezetnek az állapotát, azt a helyzetet, mikor olyan közel voltak az Úrhoz, mikor úgy megtapasztalták az Úr jelenlétét, mikor egy szívvel, egy lélekkel együtt voltak, és stb. Sorolhatnánk. De akkor, mikor arról szól, hogy ilyen keményen és ilyen egyértelműen megítéli a bűnt, akkor azt mondjuk, visszahátrálunk, és nem, akkor inkább nem. Akkor inkább maradjon a közöny, a közömbösség, a lagymelegség, de ne ítéljen ennyire bennünket. Ne ítélje ennyire a bűnt a mi életünkben. Hát úgy gondolom, hogy nem igazságos és nem fair dolog a mi részünkről. És akkor, mikor Isten ilyen ítélő jelenlétéről beszélünk, hogy feltevődött bennem is a kérdés, és hadd kérdezzük meg önmagunktól, hogy akkor is vágyjuk ezt az állapotot, akkor is vágyjuk ennyire az Úr jelenlétét, mikor így ítél bennünket. Azt mondja az ige, az utolsó versben, amit felolvastunk, hogy erre nagy félelem szállta meg az egész gyülekezetet, és mindazokat, akik hallották ezeket. És minden bizonnyal így történik ez ma is. Hogyha ma történt volna meg félelem, csak az a kérdés, hogy milyen félelem. Isten félelem születik-e meg a szívünkben, vagy pedig féltjük a mi gyarló életünket, a mi bűnös énünket, hogy felfedi Istennek szent lelke, az ő igazsága fényderít rá. És akkor is olyan megoldások születtek, amit majd a következő szakaszban olvasunk, hogy az apostolok Salamon csarnokában tartózkodtak egy akarattal, de mások közül senki sem mert hozzájuk csatlakozni. És milyen egyértelmű ez, hogy voltak olyanok, akik együtt voltak, továbbra is élvezték az Úr jelenlétét, és lettek olyanok, akik nem mertek csatlakozni a gyülekezethez. És ez is úgy ítél bennünket, hogy talán ma már nem ilyen élesek a különbségek. Sokkal jobban összemosódnak a határok, és nem annyira válik külön, hogy vannak, akik együtt akarnak lenni, és vannak, akik nem mernek csatlakozni, azért, mert annyira tapasztalható Istennek a szentsége és tisztasága abban a gyülekezetben. Hát az Úr ma este vizsgálta a mi adakozásunkat, és jó, hogyha néha rávilágít erre a területre is, és úgy ébrezget bennünket, hogyha elközömbösödünk, kicsit elalszunk ezen a területen, de azt hiszem, hogy sokkal többre, sokkal mélyebbre is akar világítani ezen az igény keresztül. Nem tudom, hogy mennyi volt az a rész, amit Anániás és Szafira tartott meg magának. Talán 50%, talán 20%, talán 10% annak az összegnek. És milyen jó, hogy az ige nem is beszél erről. Mert lényegében nincsen jelentősége. Mert az Úr nem 50%-ot, nem 70%-ot, nem 99%-ot érdemel, hanem 100%-ot. Az, aki önmagát adta értünk, és vele együtt mindent, akkor az hogy ne érdemelné meg a 100%-ot a mi részünkről? Nem tudom, mi hány százalékon állunk. Hogy van-e olyan pont, ameddig eljutottunk, és azt mondtuk, hogy na jó, akkor ennyi és innen nem tovább. Ennyit és akkor nem többet. Ennyit adok, és akkor a többi az enyém. Van-e olyan pont, amikor ameddig eljutottunk, és azt mondtuk, hogy jó, akkor ezt az Úrnak adom, rendelkezhet vele, de az életemnek ez a része, ez maradjon meg nekem. És akkor itt én szeretném megmondani azt, hogy mi legyen és hogy legyen. Az Úr nem azt akarja, hogy életünknek egy részét adjuk oda, nem azt akarja, hogy a nagy részét adjuk oda, hanem ami életünket akarja. Ő sem adott kevesebbet értünk. És akkor, mikor énekeljük azt az éneket, hogy mindenem az Úrnak adom, minden az övé, az vizsgáljon bennünket is. És hogyha nem vagyunk még ott, hogy 100%-ban az Úrnak adtuk, akkor én azt mondom, hogy ne legyünk képmutatók. Számomra ez is üzenet volt ma este, hogy ne váljak képmutatóba, és ne akarjam azt mutatni, hogy én bizony 100%-ot odaadtam az Úrnak, és vannak területek, amit még nem jutottam el, hogy teljesen áthagyjam az ő kezébe. Az Úr azt mondja, hogy semmi baj, én a szándékot nézem. Szeretnéd a 100%-ot adni, akkor én segíteni fogok. Csak nem kell azt mondani, hogy én már elértem, én már tökéletes vagyok. Pál apostol sem mondta azt, hanem azt mondta, hogy ami mögöttem van, azt elfelejtve, és ami előtte van, annak neki feszülve futok egyenest a cél felé. Adja az Úr, hogy ilyen lelkület legyen bennünk is, legyünk őszinték az Úr előtt, és törekedjünk arra, hogy mindenünk az Úrnak adjuk, és legyen minden az övé. Amen. See you. Igen, Uram, minden a tiéd, tiéd a dicsőség is. Köszönjük, Urunk, a kegyelmet, az, hogy szóltál hozzánk a mai napon is, foglalkozol a mi gyülekezetünkkel, a mi életünkkel. Uram, sokszor könnyű azt kimondani szavakkal, hogy énekelni, hogy mindenem a tiéd. De bocsáss meg, Uram, hogy olyan sokszor a gyakorlat mást igazol vissza, mikor megtartunk önmagunknak, mikor nincs ott a teljes átadás, mikor nem teszünk mindent a te kezedbe. Uram, is látjuk azt, hogy olyankor úgy elrontjuk azokat, amivel mi tudunk gazdálkodni, mivel mi sáfárkodunk. Uram, mi nem tudjuk azt gyarapítani, mi nem tudjuk azt szépé tenni. Kérünk, hogy könyörülj rajtunk, segíts, hogy valóban minden a tiéd lehessen. Mindent tudjunk a te kezedbe tenni, és mindent átadni neked, és élvezni azt, ahogyan te rendezed a mi életünket. Köszönjük, Urunk, azt, hogy terved van a te népeddel, és köszönjük, hogy tudsz többet is adni. Segíts, Uram, hogy készek legyünk átadni életünket teljesen a te kezedbe, és fogadni mindazt, amit te akarsz adni nekünk. Amen. Amen.